És a rovat állandó szereplője dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát tegnap a Facebookra már posztoltuk a mai beszélgetés témáját, amiben brilliroztál, megmutattad írói vénádat, és nagyon tetszett már az olvasóknak is. Lényegében arról van szó, hogy üzleti pásztoróráról, ami egy friss kutatásról, amely szerint a nagyvállalatok csak kacagnak az újabb és újabb adó elkerülés elleni szabályokon, mivel 2019-ben közel $1 billió kerül offshore helyszínekre, sőt ez a volumen még nőtt is az elmúlt években. Hogy lehet ez?
Hát érdemes ezt a tanulmányt elolvasni hozzá, de én vettem a fáradtságot, és a kedves hallgatók is helyettetek is megtettem. A tanulmányt egyébként az ENSZ Egyetem égisze alatt készült. Egy Gabriel Zachman nevezetű professzor az egyik szerzője, aki az offshore témakörnek egyfajta Stephen Hawkingja, és azt állapították meg, hogy a világ legnagyobb multicégei 2019-ben az említett $1 millió juttatták el adóparadicsomokba, ami 2019-ben egy nagy növekedés volt, 2012-höz viszonyították, ahol ez még csak 20% volt, ugyanis azt nézték, hogy a megszerzett nyereségnek hány százalékát vitték át. És 2012-ben ez 20% volt, 2019-re ez felment 37%-ra, és úgy látják, hogy a nagymértékű növekedésnek a fő oka egyrészt az adóelkerülési szektornak a növekedése volt, valamint az Egyesült Államoknak a politikája, amely megkönnyítette a profitok magas adózású országokból az adóparadicsomokba történő átcsoportosítását.
Ugye $1 billió beszélünk, tehát ez az 1000 milliárd dollár.
Így van. Egyébként, ha engem kérdeztek, nem feltétlenül ez volt az egyedüli oka. Szerintem inkább Karl Marx legsötétebb démon, a globális kapitalizmus elterjedése volt a mozgatórugó, hiszen a kapitalizmusban az adó egy költség a vállalat érdekében, a profit növelése érdekében pedig csökkenteni kell a költségeket, és minél többen csatlakoztak be a globális kapitalizmusba, annál inkább nőtt ez a mutató. Tehát ezzel nem számoltak, de szerintem azért ez a jelenség sem elhanyagolandó. Viszont ami még érdekes része volt a tanulmánynak, hogy úgy látták, hogy a teljes állami adóveszteségek világszerte, azok elérték a $250 milliárd ebből. Igazából az amerikai multinacionális cégek tették ki ennek körülbelül a felét, és utána jöttek az Egyesült Királyságbeli és a németországi cégek.
Na jó, hát ez ellen nehéz lesz fellépni, mert egy ilyen tőke mögött azért van egy hát ugyanekkora szándék is legalább, és lobbyerő.
Így van. Tulajdonképpen a tanulmány is azt mondta ki, hogy az elmúlt éveknek a törekvései arra, hogy visszaszorítsák az adóelkerülést, nem igazán voltak hatékonyak. És azért ezt a 2012-es évet nézték leginkább, mert akkoriban történt, hogy a nagyhatalmak leültek, és egy 15 pontos cselekvési tervet dolgoztak ki, ami kicsit felborította a nemzetközi adózásban az álló vizet, és a G20 végül 2015-ben elfogadta azt a tervet, amiben a 15 pontos cselekvési tervben új szabályokat vezettek be. Viszont a kutatás szerint ezeknek az erőfeszítéseknek csekély hatásuk volt. De őszintén szóval nem is csoda, hogy nincs ebben óriási eredmény ilyen rövid időtávon, mert ha megnézzük a nemzetközi tőkebefektetéseket, akkor továbbra is az látszódik, és már sokszor beszéltünk erről, hogy Indiába az összes tőkebefektetésnek az egyharmada Mauritiuson keresztül érkezik. Ugyanígy Kínában megjelenik Hongkong és Szingapur, de például Brazíliában a legnagyobb befektetők is Hollandia és Luxemburg közül kerültek ki. Tehát ezeket a folyamatokat nem lehet egyik napról a másikra kiiktatni.
Sőt, nekem az a gyanom, hogy egyáltalán nem lehet kiiktatni, talán inkább valami egyensúlyra törekvés van, mert rendben van, hogy az egyik oldalról, a cégek oldaláról, ahogy azt mondtad, hogy minimalizáljuk a költségeket, és ez egy ilyen nagyon jó módszer. A másik oldalról meg az van az államok, meg az országok, adóhatóságok szempontjából, hogy hát maximalizáljuk a bevételt, ez nekünk jár, tehát az egyik sem nyerhet szerintem.
Hát arról nem beszélve, hogy ebben az egész folyamatban azért azt ezekben a tanulmányokban nem szokták említeni, hogy mennyi érkezik be ezekről a helyszínekről, tehát mennyi pénz áramlik be, mert azért a mérlegnek a másik oldalát is nézni kell. Ezzel nem mentegetni akarom a helyszíneket, csak azért érdemes hozzátenni azt is, hogy nem csak elvon, hanem hoz is. Aztán persze elképzelhető, hogy ennek egy negatív balansza van állami szempontból nézve, de ennek ellenére azért ez is jó lenne, hogyha megemlítenék ilyenkor.
Hogyan? Nézzük meg ezt az egész folyamatot, hogy hogy történik ez az adóelkerülés?
A tanulmány tipizálta ezt is, és azért a mindennapokban is lehet időnként cikkekben hallani, hogy a multinacionális cégek milyen megoldásokat alkalmaznak. A tanulmány három kategóriát emel ki. Az egyik, amikor az export és import árakkal játszanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magas adózású országok vállalatai alacsony áron adnak el árukat és nyújtanak alacsony áron szolgáltatásokat az alacsony adókulcsú államban bejegyzett kapcsolt cégeiknek. Így módon kevesebb lesz a bevételük, mindeközben ugyanezektől a cégektől magas áron vásárolnak, és így pedig növekednek a költségeik. A második eset, amikor kölcsönökkel játszanak a vállalatok között, a magas adózású országokban bejegyzett cégek kölcsönt vesznek föl, jó magas kamattal az alacsony adózású országban működő kapcsolt cégtől, és hát a kamat ugyebár költség, tehát így módon kamat címsz alatt talicskázzák ki a nyereség egy részét az alacsonyabb adókulcsú államban, állam felé. És végül a harmadik eset, amikor a szellemi termékeket használják erre a célra, például védjegyek, szoftverek, szabadalmak, logók vagy algoritmusok, és ezeket olyan cégekbe helyezik, amelyek alacsony adózású helyszínen találhatóak, majd ezt követően ezek a cégek jogdíjat szednek a magas adózású országokból, és ezzel generálnak náluk nagyobb költségszintet.
Hát ezt próbálják, ezt próbálják sok minden, főleg az elsőt, amit mondtál, de szerintem a másodikra is vonatkozik az új transferárazási dolog, ami most az Európai Unión végig söpör, és ugye Magyarországon is egy új szabályozás lép életbe május végétől, hogy pont ezt próbálja megoldani.
Hát főszabály szerint piaci áron kell szerződniük a kapcsolatvállalkozásoknak, de azért ember legyen a talpán, aki egy tech cégnél meg tudja pontosan mondani, igen, hogy mi az a piaci ár egy új fejlesztés esetében.
Hát erre jön az a mediánár. Azt mondják, hogy van akkor egy mediánár.
Hát igen, de mindeközben a gyakorlat azt mutatja, hogy a korlátozott kapacitású adóhivatalok küzdenek a multicégek adószakértői csapatával.
Ja, értem.
Transferárak babérkoszorús bajnokai, tehát ebben a történetben is van egyfajta ellenmondás.
Hát akkor viszont a globális minimumadó, hát az csak az segít ezen
segít
az egészen.
Hát ez majd megoldja, nem?
A tanulmány is azt mondta ki, hogy a globális minimumadó egy jó irány, és végre ez egy olyan intézkedés lehet, ami hatással lehet erre az egész folyamatra, ugyanis azt is mérték, hogy az elmúlt 40 évben a globális társági adókulcs folyamatosan csökkent. És emellett a csökkenés mellett az is egy jelentős tendencia volt, hogy az államok a globális adótortából úgy próbáltak egy nagyobb szeletet kihasítani maguknak, hogy még a társági adón belül is különféle kedvezményeket biztosítottak a multicégeknek azért, hogy oda csábítsák magukhoz őket. És a tanulmány azt mondja ki, hogy az ideális esetben 20% lenne ez a globális minimumadó, ugye most 15%-ban állapodtak meg, Egyébként 2024-től úgy néz ki, hogy kezdődik az Európai Unióban, de az Egyesült Királyságban, Japánban és Indonéziában is. Bár azért ez fontos elmondani, hogy ugye a Biden adminisztráció hozzájárult az adó bevezetéséhez, de nem sikerült átvinni a kongresszuson. Tehát az Egyesült Államok ugye élharcosa volt ennek a folyamatnak, de egyelőre náluk még ezt nem fogadták el. És itt csak érdekességként mondom, hogy nem ez lenne az első eset, mert annak idején, amikor elindult ez a globális automatikus banki információcsere, az utolsó pillanatban az Egyesült Államok azt mondta, miután mindenki megállapodott, hogy hát ő nem szeretne ebben részt venni, majd külön megállapodást köt mindenkivel, úgyhogy még akár egy ilyen fordulat is benne van a történetben. Hozzátéve egyébként, hogy nem biztos, hogy ez a globális minimumadó megoldja ezt a kérdést, mert a sors pikantériája, hogy ugyanennek a szerzőnek van egy másik tanulmánya korábbról, ami pedig arról szól, hogy a föld GDP-jének 10%-át tartják adóparadicsomokban, és a skandináv országok és egy-két távol-keleti ország lakosai tartják a legkevesebb pénzt külföldön. Tehát a másik tanulmány még azt mondta ki, hogy nincs annyira erőteljes jelentősége annak, hogy az adott országban magas az adóterhelés vagy sem, mert amikor megnézték, hogy kik vesznek részt ebben a globális játszmában, akkor nem mindenki magas adóterhelési országból jött. Tehát nem lehet egyértelmű összefüggést hozni a számok szerint. Nyilván aztán mindenkinek egyéni motivációja van, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a globális minimumadó mit hoz, de ugye itt a 750 millió euró árbevétel feletti cégekre fog vonatkozni, azért bőven van élet 750 millió euró alatt is.
Hát persze, sok kicsi, nem is kicsi, idézőjelben kicsi sokra megy, csak így a globális játszmában mondtam, hogy kicsi.
Hát igen, a skandináv, igen. Ők szeretik befizetni az adót, mert látják is, hogy mit kapnak érte, és van egy megfelelő
életszínvonal. Igen, hát ezt ugye nem emelik ki, hogy van egy bizalom az állam irányába, és ez elősegíti az adózási folyamatot. De hát ugye ez egy megint csak egy véget nem érő probléma, hiszen ugye a vállalkozó azt mondja, hogy ő több adót fizet, ha látja ennek az eredményét, az állam meg több adót szeretne, mert azt mondja, hogy a vállalkozó meg eltitkolja. De hát ezt nehéz feloldani.
Mm-hmm. Oké. Okay. Okay.
Nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen ismét. Folytatjuk innen. Jó munkát neked, szép napot.
Nektek is. Sziasztok.
Dr. Magyar Csabával beszélgettünk, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával.